Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai vendégem Farkas Edit, gyógypedagógus. Arról fogunk beszélgetni, hogy a sajátos nevelésű igényű gyerekek tulajdonképpen hogy kerülnek be az oktatási nevelési intézményekbe, és ott mi történik velük. Rögtön az lenne az első kérdésem, hogy amikor eldől egy gyermek sorsa, hogy bekerül egy óvodai csoportba, vagy egy iskolai osztályba, hogy lesz ez közölve a szülőkkel ott, vagy a pedagógusokkal? Egyáltalán van valami tájékoztatás, vagy mi történik ebben az esetben?
Hát ugye az, hogy melyik gyerek hova kerül, azt a szakértői bizottság jelöli ki az alapján, hogy melyik intézmény milyen gyermekeket fogad az alapító okiratában, mi szerepe. Na most ugye ahhoz, hogy fogadni tudjanak sajátos nevelési igényű gyerekeket az intézmények, nagyon szükséges, hogy legyen egy kialakult inkluzív szemlélete annak az adott intézménynek, illetve az ott levő pedagógusoknak.
Mi az az inkluzív szemlélet? Hát,
igen,
ezt nem biztos, hogy mindenki
igen,
tudja.
Igen, pedig ez nagyon fontos. Ez az inkluzív szemlélet mutatja, szól arról, hogy az intézmény csak fogadja a gyerekeket, vagy befogadja, és alkalmazkodik-e a sajátos nevelésű igényű gyerekeknek az adottságaihoz, az igényeihez, a szükségleteihez, vagy csak ugye eltűri, hogy ott legyenek, és olyan módon kapcsolódjanak be a munkába, ahogy tudnak. De az inkluzió, az integráció, az nem erről szól, hogy fogadja, hanem hogy alkalmazkodni próbál hozzá, hogy nem csak fizikailag van ott a gyermek, hanem az ő igényeinek a figyelembevételével építenek fel egy adott programot, akár legyen az egy óvodai nevelési éves program, vagy egy iskolai tanulással kapcsolatos tanmenet akár.
Ha jól értem, akkor, hogy akár a napi rendet, vagy a szokásrendet is úgy alakítják ki, hogy az megfeleljen a befogadót gyerekeknek?
Hát mindenképpen, tehát pontosan ez arról kell, hogy szóljon, hogy nem egy meglévő struktúrába próbálunk meg minden gyermeket begyömöszölni, hanem megnézzük, hogy kik azok a tanulók, kik azok az óvodások, akik most a mi intézményünkben, a mi csoportunkban, a mi iskolánk, mi osztályunkban járnak, és köréjük építjük fel az oktatási nevelési tervünket, és figyelembe véve, hogy kinek mire van szüksége. Mert hogyha ezt nem így tesszük, akkor sikertelenség, kudarc lesz a gyermekeknek az élete, és a milyen kis pedagógusoknak, hiszen nem tudunk olyan eredményeket elérni, amilyeneket szeretnénk.
És ahogyha mondjuk a napi rend, mert az egész szokásrend ki van alakítva, de mi van az értékeléssel, az értékrenddel? Például egy iskolába. Mi történik ezekkel a gyerekekkel?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, és erre azt tudom mondani, hogy van egy rendelet, az úgynevezett SNI irányelv, a számát most így fejből nem tudom, főleg nem így tévéfelvétel kapcsán, de ez egy nagyon olvasható, és kimondottan a pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak szóló rendelet, ahol le van írva, hogy melyik gyermeknek milyen sajátosságai vannak, tehát melyik kategóriába tartozó gyereknek milyen sajátosságai vannak, és milyen szükségleteiket hogyan tudjuk kielégíteni, és mi az, amit tehetünk, sőt, amit tennünk kell. És ott nagyon szépen le van fektetve, hogy a differenciálás nem csak, hogy megengedett, hanem kimondottan szükséges. Na most ugye, hogyha van egy gyermek, aki mondjuk szemüveges, akkor fel sem merül bennünk, hogy ez probléma lenne, hogy ő szemüveggel nézi ugyanazt, amit más gyermek szemüveg nélkül. Nem jut senkinek az eszébe, hogy attól a segédeszközzel megfossza. Hogyha van egy diszlexiás, vagy egy hiperaktív, figyelemzavaros tanulónk, akkor ott is nagyon fontos, hogy a neki szükséges segédeszközt, segítséget megkapja. Akkor is, hogyha az nem egy ilyen látható szemüveg, hogy odadon vedd fel, hanem bármi egyéb dolog, akár egy vizuális megsegítés, akár egy láthatóvá tett szabály, akár valamilyen a feladat elvégzéséhez szükséges megoldó kulcs, vagy lépéssorozat, amit nyugodtan megtehetünk, és ez alapján bátran értékelhetünk, ezt senki nem tiltja meg nekünk.
Osztályozva is vannak például a sajátos nevelési gyerekek?
Természetesen osztályozva vannak, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, egyébként ezt a rendelet is előírja számunkra, hogy figyelembe vegyük az egyéni képességekhez mért eredményeket. Tehát ne csak azt nézzük, hogy ő tudja-e azt, amit az osztály átlag mondjuk, vagy a legjobbak, hanem azt is valahol figyelembe kell venni, hogy az ő képességeihez, az ő állapotához képest ért-e el haladást. Hiszen nagyon igazságtalanok lennénk, hogyha ugyanazt várnánk el egy nagyon jó, kiemelkedő képességű tanulótól mondjuk az iskolába, aki mondjuk már úgy érkezett az iskolába, hogy olvasni tudott, hogyha ugyanazt várnánk el egy diszlexiás gyermektől, akinek számtalan egyéb részképesség problémája van, ami nehezíti az ő olvasását.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor minden gyereket önmagához mérten kell értékelni, ez szerint az irányelv alapján. Igen. Tehát nem egy egységes mérőrendszert, vagy értékelőrendszert alkalmaznak ilyenkor a pedagógusok, hát hanem önmagukhoz
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye az is felvetődik, hogy igen ám, de hogy lehet az, hogy akkor ötöst adok valakinek, aki fújja a tananyagot, és ötöst adok, vagy négyest adok annak, aki sokkal kevésbé tudja. De hogyha belegondolunk, hogy az osztályzás azért az egy szubjektív dolog. Tehát én állítom össze a feladatokat, én mondom meg, hogy mi hány pontot ér, és azt is én mondom meg, mint pedagógus, hogy mi az, amit én értékelni szeretnék. Tehát, hogyha nem csak a dolgozatoknak a világában gondolkodunk, hogy nem csak azt gondoljuk, hogy dolgozatokkal lehet jegyet szerezni, amikor mindenki ugyanazt írja, ugyanakkor ugyanannyi időt, hanem nagyon sok más lehetőség van, hogy mi a tanulóinkat egyéb módon is értékeljük, akkor kinyílik a lehetőség számunkra is, meg a gyerekek számára is, hogy nem mindig a kudarcos, gyenge jegyeket kapják, hanem olyan feladatokat is adhatunk nekik, akár házi feladatként, akár egyéni feladatként a tanóra keretében, ami nem egy szummatív értékelési forma, hanem a formatív értékelésnek felel meg, és számtalan feladatot, számtalan dolgot értékelhetünk egy tanulmányi év során.
Én azt tapasztaltam, hogy óvodában teljesen természetes, hogy bent vannak a sajátos nevelőségényű gyerekek, tehát ott a kisgyerekeknek a befogadása, tehát ahogy viszonyulnak hozzájuk, az abszolút pozitív, és semmiféle gondot nem okoz, hogy most mikor dicséri meg őket a pedagógus, vagy mit kell nekik csinálni, kell-e azt csinálni, amit nekik. De az iskolába ott nem érzik a gyerekek, hogy igazságtalan? Tehát ott ezt ugye
nagyon
el lehet
fontos,
kérni?
Ez az inkluzív szemlélet, amit az elején nem véletlenül említettem. Én azt gondolom, hogy ha én, mint pedagógus, egy ilyenfajta szemlélettel rendelkezem, hogy nekem nem az a dolgom, hogy a tananyagot adjam le, és aztán megnézem, hogy azt ki hogyan sajátította el, hanem nekem az a dolgom, hogy a tanulókat mindig a következő fejlődési szintre hozzam fel. És nekem ez a természetes, azt gondolom, hogy a tanulók is ezt fogják elfogadni. Hogyha arra hegyezzük ki egy picit a hangsúlyt, hogy beszélgetünk arról a gyerekekkel, hogy mindenkinek van olyan, amiben jó, amiben kicsit sikeresebb tud lenni. És mindenkinek vannak olyan területei, ami fejlesztésre szorul, amiben neki magának fejlődni kell. És ha még azt is hozzáteszünk, hogy igen, van akinek több nehézsége van, komolyabb nehézsége van, annak nyilván több segítség kell. Van akinek egyszerűbb a dolga, mert több olyan képessége van, amivel sikeresebb a tanulásba. Akkor ezt, és ebből indulunk ki, hogy egymást segíteni, illetve abból, hogy lehet, hogyha valakit ez zavar, mert van olyan, mondjuk egy autizmussal élő gyermek, vagy egy hiperaktív gyermek, akár zavarhatja is az osztálytársit esetenként oda nem illő viselkedésével. De ha erre felkészítjük, hogy ezt ezért csinálja, mert neki ebben nehézsége van, akkor te ezt és ezt teheted, és ebben tudod segíteni, akkor már is elindult egy olyan folyamat, ahol a gyerekek esetenként még büszkék is arra, hogyha ők valamiben segítenek azoknak a társaknak, akik valamiben nehézséggel küzdenek. Akár ez óvodai életben is vonatkozik, hogy amikor egy kis rajzot, egy kis ragasztást kell elkészíteni, ahol mondjuk ilyen kis kereppapír golyócskákat formálnak a gyerekek. És akkor az a kis hiperaktív gyerek nem tud 100 kis golyócskát legyártani, csak mondjuk 10-et, akkor azt felragasztatjuk, és megkérdezzük, hogy ki az, aki besegít neki, hogy 5-5-5 meggyúr, és ő még azt felragaszthatja. És boldogan fognak a gyerekek segíteni. Tehát a szemlélet a fontos, hogy mi az, amit át szeretnénk adni, és hogyha változatos feladatokat adunk a gyerekeknek, ami számukra kivitelezhető, és sikerélményük van, akkor nem fognak azzal foglalkozni, hogy a másikkal mi történik.
Értem. A következő, amiről szeretném, ha beszélnénk, hogy nagy problémája a pedagógus képzésnek, hogy nem készítik föl a pedagógusokat ezeknek a gyerekeknek a nevelésére, oktatására. Mit tehetnek mégis a pedagógusok, hogy foglalkozni tudjanak velük, hogy tényleg olyan szemmel lássák őket, úgy tudjanak velük bánni?
Hát én azt gondolom, hogy semmiféleképpen nem kell a pedagógusoknak gyógypedagógiai munkát végezni. Ugye úgy épül fel egy integráltan tanuló gyermeknek az élete, hogy kap utazó gyógypedagógus segítségképp. Azt sem szabad azonban azt gondolni, hogy ez elegendő. Tehát ezt a kettőt együtt kell kezelni, és mindenki a saját kompetenciáján belül kell, hogy megtegye azt, ami a gyermek érdekében szükséges. Az utazó gyógypedagógus lesz az, aki az elmaradt részképességekkel igyekszik a gyermekkel pótoltatni valamilyen fejlesztő vagy terápiás munka során. Mondjuk, hogyha kiemelek egy diszlexiát, amikor is ugye az olvasás ez egy multifaktoriális jelenség, nagyon-nagyon sok apró képesség kell ahhoz, hogy összeálljon azzá, hogy valaki jó olvasóvá váljon. Akinek valamilyen szerialitási problémája van, téri idői orientáció zavara van, valamilyen hallási hangdifferenciálási problémája van, neki sokkal nehezebb az olvasás. Ezeket a részképességeket az utazó gyógypedagógus fogja a gyermekekkel terápiás munka során begyakoroltatni, segíteni ennek a fejlesztését. A pedagógusnak a dolga az, hogy az ő saját módszerein belül igyekezzen azokat kiválasztani, ami illeszkedik ahhoz az állapothoz, ahol most ez a tanuló van. Tehát egy pedagógus tudja, hogy egy ismeret elsajátításnak több lépése van. Először még csak a fogalmakat tanulgatja a gyerek, de még nem érti igazából, nem tudja alkalmazni. Később már a megértés szintjére lép, az alkalmazás szintjére lép, a szintézis szintjére lép, de amíg valamelyik gyermek nem tartott, neki nem adhat olyan feladatot, akkor egy picit vissza kell lépni. De marad a saját kompetenciáján belül.
Az utazó gyógypedagógusokon kívül kik segíthetik még a pedagógusok munkáját? Gondolok például itt az autisztikus vagy autista gyermekek integrációjára.
Nagyon fontos, hogy az intézményben a meglevő erőforrásokat gazdaságosan használjuk fel. Tehát az óvodában is ugye van Dajka, van most már a pedagógiai asszisztens egyes helyeken, gyógypedagógiai asszisztens is, az iskolában is vannak gyógypedasszisztensek, pedagógiai asszisztensek, de van egy könyvtáros, vagy ha van egy szabadidőszervező, őket is bevonhatjuk abba, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos feladatokban segítsék ezeket a gyerekeket, és igazából akkor lesz ez a munka velük sikeres, hogyha tényleg az egy gyermekkel foglalkozó minden egyes felnőtt abban az intézményben egy célért dolgozik, és megbeszélik, hogy kinek mi legyen abban a közös munkában a feladata, illetve kinek milyen célokat próbálja meg elérni a gyerekekkel. Tehát az utazó gyógypedagógus azt a célt próbálja elérni, hogy kihallja a kö meg a gönek a különbségét, és ezt gyakoroltatja vele meg hasonló dolgokat. A tanítónéni pedig azt mondja, hogy igaz, hogy a többi gyerek már szöveget olvas, de most az ő esetében azt a célt tűzöm ki, hogy ő most szavak szintjén tudjon sikeres lenni az olvasásban, és értse meg annak a jelentését, amit kiolvasott. És ha ilyen mindenki kitűzi ezt az apró kis célt, és akkor azt mondjuk, hogy a gyógypedagógiai asszisztens, vagy a pedagógiai asszisztens, az nem csak mondjuk fénymásolja azokat a feladatlapokat, amik szükségesek, és nagyon gyakran ezzel megy el sok elege, hanem esetleg egy-egy órán, egy-egy feladatnál beül a gyermek mellé és segít neki, nem kell minden órának minden percben, mert ez nyilván lehetetlen is, de amikor éppen egy zökkenőn át kell segíteni, akkor biztos, hogy sokkal sikeresebb lesz ez a közös munka.
Egyébként az utazó gyógypedagógusok milyen gyakran fejlesztik a gyerekeket? Milyen időtartam ez tulajdonképpen?
Hát nagyon nehéz ez a kérdés erre is válaszolni, mert ezt a szakértői bizottság ráírja a gyermeknek a szakértői véleményére. A papíron rajta van, hogy mennyi fejlesztő, hány fejlesztőórát kell, hogy kapjon. De azt kell tudni, hogy nagyon nehéz ezeket az óraszámokat betartani, mert nagyon nagy az igény, és kevesebb az ember, aki ezeket a feladatokat el tudja látni. Hát ez 1-4-5 óra között szokott változni, hetente? És az, hogy ez egyéni vagy kis csoportos formába, ez az adott gyermektől függ, illetve attól, hogy abban az intézményben milyen szükségletű gyerekek gyűlnek össze. Lehet-e több gyermekkel együtt foglalkozni, vagy van, akivel külön kell több órát. Tehát ez mindig a helyi sajátosságoktól, a gyermeknek a szakértői véleményétől, illetve a lehetőségektől függ.
Tehát akkor te úgy érzed, hogy maga az integráció, illetve az inkluzív nevelés azért itt Zuglóban megoldott. Tehát
természetesen
el vannak helyezve a gyerekek, és utazó gyógypedagógusok kijárnak, vannak gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek.
Igen, tehát elindult egy nagyon jó folyamat, ahol már látjuk, hogy mire van szükség, és akár eszköz, akár emberigényben, és még én azt gondolom, hogy egy picit az inkluzív szemléletet próbáljuk egy picit úgy kiterjeszteni, meg alaposabban átgondolni, akkor biztos, hogy egyre nagyobb és nagyobb eredményeket és nagyobb sikereket fogunk elérni ezen a téren.
Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én elbúcsúzok a szülőktől és a nézőktől. A következő adásban arról fogunk beszélgetni, hogyan válasszunk óvodát gyermekünknek. A viszontlátásra!